kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 12 perckor tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai napra kész műsorban ismét Marosvásárhelyi központú témákkal foglalkozunk, úgy mint a repülőtér, a Marosvásárhelyi tanács tevékenysége, illetve visszatekintünk egy picit a hétfő délután lezajlott rendkívüli jelölő gyűlésnek az eseményeire. Vendégünkkel Peti Andrással, a Marosvásárhelyi Transzilvánia Nemzetközi Repülőtér igazgatójával, városi tanácsossal, az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének elnökével tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a tisztelt rádióhallgatókat!
Elérhetőségeink továbbra is a következőek, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740274165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt Peti András, nagy változás következett be az ön életében a bő másfél hónap alatt, amióta nem találkoztunk, mert amikor utoljára itt ebben a stúdióban beszélgettünk, akkor a terveit vázolta, viszont eléggé le volt törve, mert éppen munkanélküli volt. Ugyebár lejárta az alpolgármesteri megbízatása, a helyhatósági választásokon ugye rajta volt, tehát befutó helyen végzett a városi tanácsi grémiumon, testületben, de annak ellenére, hogy versenyvizsgán elnyerte a repülőtér igazgatói tisztségét, kinevezése késett, és elég el is volt keseredve. Emiatt, nos, kissék megkésve, de annál nagyobb szeretettel, ahogy nálunk szokás mondani a Zenés Üzenetek című műsorban, végül is, ha jól emlékszem, augusztus elején sikerült megkapnia ezt a kinevezést. Viszont a vázolt terveivel kapcsolatosan, ahogy én egy a Transindexen Kertész Melinda tollából megjelent interjúból olvasom, hát azért meglepetések is érték, amikor újra ezt a tisztséget elfoglalta, mert azok a viszonyok, amiket talált, illetve azok a perspektívák, azok a feladatok, ami elé kell nézzen egy bizonyos kritériai játékszabályrendszer következtében, nos, az eléggé kemény diónak tűnik, de ezt önre bízom, hogy elmondja. Tehát mit talált a repülőtéren, amikor végül is konkrétan tisztségbe került?
Igen, nagyon nehéz úgy válaszolni erre a kérdésre, hogy óhatatlanul felmerül a múlt vezetésnek a munkájának a minősítése, amit én viszont szeretnék mellőzni. Azt tudom elmondani, és ezt elsősorban az utasok szempontjából, és magamat mind utast szemléltetve, és utasként milyen, mivel szembesülhettem volna, vagy szembesültem a reptéren, azt tudom elmondani, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor váltottam, és alpolgármesteri tisztséget felvállaltam, illetve erre megválasztottak. Akkor 16 célállomással rendelkeztünk, volt nyári charterjáratunk, kedvenc üdülőtelepre, üdülőparadicsomba, hoztunk egy újabb légitársaságot, amely menetrendszerinti járatokat üzemeltetett, és az már a 3. menetrendszerinti járatokat üzemeltető repülőtársaság volt, amúgy Európa egyik legnagyobb fapados légitársasága. Már arról egyeztettünk az egyik légitársasággal, hogy újabb repülőt fog bázisolni, tehát hogy idehozni és itt parkoltatni Marosvásárhelyen, ami egyből egy évi 300 000 utasforgalmat biztosított volna a reptér számára, illetve újabb célállomások, illetve a meglévő célállomások járatszámának sűrűsítéséről beszéltünk. Na most 3 év múlva ugyancsak utasként térve vissza a reptérre, elsősorban lecsökkent a járatok száma, illetve lecsökkent a célállomások száma 8-ra, kizárólag egyetlen egy légitársaság működtet menetrend szerinti járatokat, a járatsűrűség csökkent, és hát a forgalom ennek megfelelően, és minden, ami a forgalommal jár együtt, csökkenő tendenciában van az elmúlt 3 év óta.
Na most, amikor ő vázolta a nemes terveit, akkor többek között azt említette, hogy amellett, hogy utasbarát repülőteret szeretne kialakítani a következő 4 év folyamán, célkitűzése az is, hogy újabb társaságokat vonz ide. Nos, az ön által említett, egyszer kimondhatjuk, mert az nem számít reklámnak, tehát a Ryanairről van szó, amely elkezdett járatokat üzemeltetni Marosvásárhelyről. Most láttam egy hír kapcsán, hogy a Ryanair az Nagyváradon székel, újabb 2 útvonalat indít hamarosan, Marosvásárhelyről viszont szó sincs. Na most ilyen körülmények között, amiket vázolt, mennyiben van esély arra, hogy visszacsalogassa a légitársaságokat, többek között akár a Nemzeti Légitársaságot is, amely jó időn keresztül üzemeltetett Bukarest-Marosvásárhely járatot, most már ez sincs.
Igen.
Tehát ilyen tekintetben azért nagyon nehéz dolga van. Én tudom azt, hogy olyan ambiciózus személyiség, viszont az infrastruktúra is eléggé le van pattanva. Ez is egy akadály volt, akadály ilyen tekintetben, hogy újabb járatok üzemeltetését elindítsák, tehát.
Nagyon tájékozott a szerkesztő úr, ennek nagyon örvendek. 1969-ben, amikor megépítették a Marosvásárhelyi mostani székhelyén levő kifutópályát, azóta általános felújításra nem került sor. Emiatt hát nagyon időszerű lenne ezt az általános felújítást megejteni. Azt is kell tudni, és jó, hogy például a Nagyvárad példát hozta fel, hogy a romániai 16 működő repülőtér közül csak Marosvásárhely és Bákó nem részesült Európai Uniós visszanemtérítendő forrásokból az elmúlt programozási időszakban. Tehát csak Marosvásárhely és Bákó. Nem szeretnék kitérni a részletekre, az okaira, erről is nagyon sokat lehetne beszélni, talán megérni külön egy műsort erre szentelni, de mai műsornak talán nem ez a szándéka és a célja. Azt is el kell mondani, hogy a múlt héten fogadta el a kormány a hosszú távú infrastrukturális fejlesztési tervet, amit köznyelven masterplannak hívnak, amely tartalmazza természetesen a repülőterek fejlesztési stratégiáját is, és csodák csodája, annak ellenére, hogy ugye Marosvásárhely nem részesült 2007-2013-ba európai pénzekből, a prioritás listán hátra került, és át van csoportosítva a következő programozási időszakra 2022-2024-re. Mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy sajnos nekünk a kifutópályának a felújítását nem halaszthatjuk, ennek a felújítását el kell végezzük, ha nem, azt kockáztatjuk, hogy jövő évben be kell zárni a repülőteret, hiszen még nagy örömünkre szolgál az, és örömünkre időzőjel, vagy uniós szinten van egy irányelv, amely egységesíti, szabványosítja az Európai Unió tagállamokba található repülőterek biztonsági előírásait, szabványosítja a technikai tehát mutatóit, és ahhoz, hogy a Marosvásárhelyi repülőtér például kifutó pályája eleget tegyen ezeknek az elvárásoknak, és ugye nem lehet sokáig várni, hiszen 2017. december 31, azaz jövő év végéig rendelkezni kell azokkal a technikai mutatókkal, ezzel nem rendelkezünk, 2018. január 1-től csak kis repülőgépeket leszünk képesek kiszolgálni.
Milyen remény van rá, hogy ezen a rövid időszakon belül sikerül ezt a nagy beruházást elvégezni, és a az előrelátások szerint mennyi ideig lenne, gondolom, csak bele lezárva a repülőtér, mert ez egy óriási munka, és nem szállulgathatnak közben a repülőgépek, amíg ez folyik.
Nézze, van egy kedvenc filme, most már filmsorozat, hiszen már második kiadás is megjelent, ez ennek az a címe, hogy Mission Impossible, lehetetlen küldetés. Ez egy érdekes film, nekem nagyon tetszik. Kicsit úgy érzem magam, hiszen tudatosan vállaltam fel, hogyha úgy tetszik ezt a kockázatot, vagy ezt a lehetetlen küldetést, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora szintű beruházásokra egyrészt a műszaki tervek elkészülnek határidőre, megszerezzük, azonosítjuk a pénzforrást, megszerezzük rá a szükséges pénzügyi hátteret, megszervezzük, leszervezzük, lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárást, és egy olyan céget találunk, aki képes majd 24 órába dolgozni, azért, hogy a 8 és 12 hónap közötti felújítási időszakot le tudjuk csökkenteni egy harmadára, tehát 4 hónapra. Mindenképpen a felújítás során be kell zárjuk a repülőteret, ez azt jelenti, hogy arra az időszakra nem működik. Tehát mondom, a tervek szerint 8 és 12 hónapig fog tartani ez a felújítás, hogyha találunk egy olyan céget, aki 24 órába fog dolgozni, tehát műszakokba fog dolgozni éjjel-nappal folyamatosan megállás nélkül, akkor reményeim szerint le tudjuk csökkenteni ezt az időszakot 3-4 hónapra. Az én elképzelésem az, és ezért mindent meg fogok tenni, hogy a repülőtérnek a tevékenysége minél kevesebbet csorbuljon, minél kevesebb időszakot legyünk hajlandóak úgymond az üzemeltetést felfüggeszteni.
Hát ez nem semmi, akárhogy is nézzük. Tehát legkevesebb 4 hónapig mindenképpen be kell zárni a repülőteret, ha, és Romániában vagyunk, ilyen céget nehéz találni, közbeszerzési eljárások.
Nem lesznek óvások. Megszerezzük a szükséges, mint egy 55 millió lejre becsült összeget. A megvalósíthatósági tanulmány szerint ennyire lenne szükségünk. Ugye erre nincsen önerőből lehetőségünk, a megyei tanács az egyedüli megoldásunk és az egyedüli reménységünk. A megyei tanács, amely természetesen az első és az utolsó, aki ezt a döntést meg tudja hozni és meg kell hozza.
Kérem szépen, tegyük fel a fülhallgatókat, mert Kaffa István Árpád műszaki munkatársam jelzi, egy hallgató van a vonalban. Üdvözöljük, adásban van, haló. Akar utazni Májáról, Marosvásárhelyről repülővel?
Jó, jó Istenem, nem. De mégis az optimizmus, azt ott megértem. De azt is meg kell érteni valaki, és főleg Peti András úrnak azt mondanám, hogy tényleg meg kell érteni azt, hogy akármennyire harcol, akármennyi jó indulat, és akármennyire szükség van ezekre a kis röpterekre, úgy, mint nálunk is Brassóba, a Vidombáki röptérre, ezekre a központ, nem mondok egyedet, soha nem fog rá bólintani.
Ne legyen ilyen pessimista, Mayer úr. Hát ha csodák történnek. És meg lesz a Vidombáki repülőtér, a Marosvásárhelyi fejlődik, és a többiek is, amik itt vannak a körzetben, azok üzemelnek. Biztos.
Adja jó Isten, így legyen. Tiszteletem.
Minden jót, viszont hallásra.
Örvendek az optimizmusára. Tiszteletem.
Nos, tehát elég kemény fába várta a felszélyét. Na most itt van még egy nagy kényes kérdés. Mert hogy előírásszerűen, és ha minden igaz, akkor európai szabványok vagy irányelvek szerint 2024-ig teljes mértékben önfenntartónak kell lennie egy légikikötőnek. 2019-ig 50%, és 2024 teljes mértékben. Na most, ha ilyen nagy pénzekre van szükség, gondolom, hogy megterheli akármennyire is beruházás, és hogyha nem visszatérítendő kölcsönből zajlik le, akkor csak megterheli a kasszát. Hogyan sikerül ezt majd 2024-ig törleszteni?
különbséget kell tenni az Európai Uniós irányelv kapcsán a működési költségek biztosítása és a beruházások között. A repülőtér nem tulajdonosa a területeknek, tehát azok a közvagyontárgyát képezik, a kifutópálya, a terület, az utasfogadó terminál, stb. És abban nem is tudna belefektetni, abban csak a tulajdonos tud. A repülőtér gazdasági társaságként csak működtetője ennek az infrastruktúrának. Az 50%-os, illetve 2024-ben a teljes önfenntartást biztosítandó a működési költségekre vonatkozik. Ami Mayer úrnak a hozzászólását, véleményét illeti, egy picit árnyalnám a kérdését, hiszen azt gondolom, hogy a regionális repterek közül talán Marosvásárhelynek van a legnagyobb és legjobb adottsága az összes többi közül, hiszen, és ezzel együtt azt is ezt cáfolni szeretném, hogy a központ nem támogatja kis repülőtereket, hiszen Nagybányától, Szatmáron, Nagyváradon keresztül egészen Szucsávaig, Biza és Krajovát is említhetném, kaptak Európai Uniós támogatást ezeknek a beruházásoknak az elvégzésére, és néhányuk közül távol van még attól az utasforgalomtól, amit már ma le tud bonyolítani Marosvásárhely.
De hát, hogyha csak egy társaság üzemeltet járatokat, egyébként hány járat van most per pillanat?
Nyolc
járat van. Különböző, tehát van egyszer a budapesti célállomás.
Okay. Olaszország, Spanyolország, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia.
Igen, ez szép, és ahogy nyilatkozta jobbára, tehát a budapesti az állandó jelleggel szintetelt házas, és a többiek is jó adékkal üzemelnek, ami egy pozitív dolog. De hát azért annak ellenére, hogy kijelentette, hogy nem tartja versenyhelyzetnek azt, ami a környéken, a környező repülőterekkel pillanatnyilag fennáll, ugyebár Kolozsvárral volt jó néhány peres ügy, most én nem tudom, hogy tisztázottak-e a dolgok, vagy mert hogy partneri kapcsolatot szeretne kialakítani, elég el van, el volt legalábbis mérgesedve a viszony, nem tudom, hogy mennyire lehet kibékíteni. Kolozsvár azért eléggé nagyot lépett. A helyzet az, hogy tényleg ott megálltak a terület miatt a fejlesztésekkel, itt elsősorban a kifutópálya hosszának a meghosszabbítása kapcsán ott kész. És ha már ilyen nagy fába készülnek verni a fejszélyüket, mint korszerűsítés, apropó kifutópálya, Marosvásárhelyi repülőtér az sokkal jobb helyzetben van, mert azt is olvasom, hogy még Lokodi Edit Emőke tanácselnöki idejéből megvan a terület, ahol tovább lehet fejleszteni. Nem lehet egy kalap alatt elintézni ezt a meghosszabbítást is, és a felújítást is?
Azt gondolom, hogy egy kicsit a Kolozsvár-Vásárhelyi repterek viszonya hasonlít a bibliai történethez, Dávid és Góliáthoz. Ebben az esetben azt gondolom, hogy Góliáthot nagyon zavarja Dávidnak a egyszerűen a léte, nem csak az, hogy Dávid is próbálkozik ügyeskedni és gazdagítani az utasforgalmát. Ebben az esetben Góliátnak egy kicsit, hogyha nem aggódna és nem félne és nem lenne féltékeny Dávidnak a sikereire, akkor jobban együtt tudnánk működni. És hát a bibliai történetben azért bebizonyosodott, hogy néha a kicsik, a segédtelenek, a nehezebb helyzetben levők Biza sikerrel tudják vinni, hogyha következetesen és kitartóan is hisznek abba, amit tesznek. Ami a reptérnek az adottságait illeti, még egyszer hangsúlyozom, bűn lenne ezt a repteret nem tovább fejleszteni, hiszen egyedülálló a pozíciója, egyedülálló az elhelyezése, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy korszerű, mai normáknak megfelelő szintű és elvárásoknak megfelelő regionális reptér legyen. Elsősorban ott van az autópálya. Én az irodámból látom nap mint nap, ahogy épül az Erdélyi autópálya. Az Erdélyi autópálya letérő szakasza a körgyűrűbe jön be, körgyűrű, amely visz tovább az ipari park felé, körgyűrű, ami 200 méterre van a repülőtértől, körgyűrű, amire megvan már a tervünk, hogy a körgyűrűből egy párhuzamos út vezetne be a reptér parkoló helyére, ami azt gondolom, hogy egyedülálló. Az ipari park ott van tőszomszédságunkban, közös kerítésünk van az ipari parkkal, és a vasúti sínek is 100 méterre vannak tőlünk. Tehát ilyen, és nem beszélve arról, hogy lehet, hogy Románia első autópálya csomópontja leszünk, illetve csomóponthoz közeli reptere, hiszen hogyha a moldvai autópálya is megépül, és a Jászvására el tudunk majd jutni az erdélyi autópályáról, akkor ténylegesen azt gondolom, hogy ilyen különleges adottságokkal egy reptér sem rendelkezik.
Ne legyen rossz néven, de azért meg kell kérdeznem, hogy jelen pillanatban rangsorolás szempontjából, mert ugyebár itt van egy háromszög, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyszeben, ez a három aránylag elég közel egymáshoz levő repülőtér, hát talán Nagyszebenből is több járat indul, most már, na jó, ott mondjuk a hagyományok, hogy a német
ott van a Lufthansa
társaság, ami, de egyébként járatok érkeznek Kolozsvára is szintén, Lufthansa üzemelteti, és ilyen tekintetben azt hiszem, hogy a harmadik helyen van Marosvásárhely, de országos szinten.
Azt tudom mondani, hogy akkor, amikor én voltam 3 évvel ezelőtt, másodikok voltunk, nem harmadikok. Jelen pillanatban igen, az utolsók vagyunk ebben a triumvirátusban. Országos szinten pedig a negyedik reptér voltunk 3 évvel ezelőtt, most lecsökkentünk, vagy lecsúsztunk a 7. helyre, és sajnos majdnem egyedüli reptér vagyunk, amely az elmúlt 3 évben az általános országos és Európai Uniós tendenciával ellentétesen nem nőtt az utasforgalom, hanem csökkent.
Mindenképpen egy egészen más szempontból viszont első helyen vannak, mert mind a magyar államfő, mind a magyar miniszterelnök, mikor Erdélybe látogat, akkor itt száll le, tudom.
Mind a brit trónörökös.
Pláne. Tehát ilyen tekintet, csak ez olcsó igaz. Egyébként a pénteken jártam a környéken, és két kicsi fehér színű repülő állomásozott éppen a repülőtére. Vannak olyan üzletemberek, vagy külföldiek, akik saját repülővel érkeznek a Sárhelyi repülőtére?
Igen, és nem is gondolják.
Vagy turista csoportok is sem?
Nem, azok business jettek, tehát üzleti céllal repül, használják ezeket a repülőgépeket. Nem is gondolná egy átlagember szerintem, hogy milyen komoly forgalom van ilyen tekintetben is a Marosvásárhelyi repülőteren, és hogy hát milyen veszteséget jelentene ez a Maros megyei, elsősorban Maros megyei, de a vonzás körzetébe tartozó megyék gazdasági életében, hiszen ezeknek az üzletembereknek minden egyes perc fontos, tehát például olyan esetünk is van, amelyek ilyen komoly business jettekkel érkeznek a Marosvásárhelyi repülőtérre, és innen pedig könnyű repülőgépekkel mennek tovább, hogy még közelebb kerüljenek a végső célállomásukhoz. Nagyon fontos kaput jelent a repülőtér a térség gazdaságának a fellendítéséhez, és bárhol Európában a gazdasági motorja a régiónak egy repülőtér.
Tehát akkor összegezzünk, nagyon nehéz időszak vár önre, és az új Marosvásárhelyi repülőtér vezetőségére. Egyébként úgy érzem, és az információim szerint is a Maros-megyei tanács jelenlegi új vezetősége teljes mértékben önök mögé állt, tehát vázolták, és egyébként Péter Ferenc elnök úr is többször elhangoztatta azt, hogy nagyon fontos a megyei tanács és a környező vidéknek a gazdasági élete szempontjából a repülőtérnek a korszerűsítése, megtartása. tudomásom szerint már egy jelentős összeget folyósítottak is, át is utaltak az első korszerűsítéseknek a megkezdésére.
Igen, így van.
És ön pedig teljes mértékben kitart amellett, hogy meg lehet ezt csinálni,
meg lehet.
Nem lesz könnyű.
Azért vagyok bizakodva, és én ezt nem hiszem, hogy optimizmusnak kell nevezni, hiszen azért tényekre alapszik az én bizakodásom. Persze nem csak tőlem függ a sikerem, de én mindent meg fogok tenni, ami tőlem függ. De ami újra nagyon biztató az az, hogy Péter Ferenc megyei tanácselnök úr is már a kampányába kijelentette és hangsúlyozta a repülőtér fontosságát, hangsúlyozta, hogy különleges figyelmet fog fordítani a repülőtér bővítésére, és ezeket az ígéreteket már is, már az első hónapokban kész tettek, tények követték, és a költségvetés kiigazítás és bővítés során a repülőtér fontos pénzalapokat kapott.
Hát most már a járatok bővülését is türelmetlenül várjuk.
Egyszer mondjuk fel kell újítsuk a kifutópályát.
De az megint lemaradást jelent, vagy másfél-két év, amíg újra beindul a gépezet. Jó, én jobban tudja, nem vitatkozom, kíváncsian várjuk ezeket a fejlesztéseket, és hogy minél civilizáltabban, minél szélesebb skálán tudjunk utazni. Mert hogy van egy másik megjegyzése is, amit én nagyon pozitívnak találok, hogy van egy ilyen európai szintű fejlesztési stratégia légi közlekedés kapcsán. Egyébként a masterplanra én nem nagyon utaznék, mert hogy 2012 óta már azt hiszem, hogy az egész Európát behálózó autópálya rendszerünk lenne, hogyha valamit is betartottak volna belőle, zárója bezáró.
Reptereknél sajnos betartották.
Hogy 4 óra alatt el kellene jutni bármilyen eldugott településről az Európai Unió bármelyik országába, bármilyen más lokáció végállomás fele. Hát azért elég messze állunk mi ettől jelen pillanatban, nem?
Hát igen, ez a célkitűzés 2050-re vonatkozik, tehát hogy még van 34 év áll rendelkezésünkre, hogy ezt a célkitűzést elérjük. Higgy el, hogy a repülőterek és a repülőtársaságok területén a fejlesztések noha nagyon jelentősek, nagyon lassú léptekbe haladnak előre, hiszen olyan biztonsági előírásoknak kell megfelelni, amely nagyon ritka bármilyen más területen. Tehát azért nem lehet hirtelen nagy fejlődésekbe, de a fejlődés az állandó és megállíthatatlan. Már olyan megoldásokba is gondolkoznak, ahol az utas nem kellene feltétlenül átmenjen semmilyen féle vizsgálaton, hanem ahogy bekerül a repülőtérnek a vonzás körzetébe, már különböző ellenőrző kamerák, különböző technikákkal át lenne világítva mind a személy, mind a csomagja, és egyenesen szállna fel a repülőtérre. Úgy, ahogy manapság például a buszmegállóba, hogy kiáll egy utas, ahogy megérkezik az autóbusz, rögtön fel lehet ülni az autóbuszra. Körülbelül ide fog szerintem fejlődni ez az iparág is, és olyan könnyen lehet majd utazni fel és leszállni a repülőgépről, mint az autóbuszra.
Hát úgy legyen, kíváncsian várjuk, hogy legalább apróbb javulások legyenek a tekintetben, mert végül is azt hiszem, hogy a felgyorsuló életritmus kapcsán a légi közlekedés az nagy jövő előtt áll. Bárcsak belátnák az ország urai is, hogy erre nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. Pár másodperc múlva most már akkor a politikai résszel folytatjuk, ha megengedi, mert hogy Peti András továbbra is városi tanácsos és a Marosvásárhelyi RMDS, az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének az elnöke is, ezzel kapcsolatosan is lesz néhány kérdésem a folytatásban. Önök a Marosvásárhelyi Rádióban a Naprakész műsort hallgatják. A Marosvásárhelyi repülőtér helyzetéről, jövőjéről beszélgettünk eddig vendégünkkel, Peti Andrással, a Marosvásárhelyi Transzilvánia Nemzetközi Repülőtér új igazgatójával. A továbbiakban viszont fókuszáljunk a politikára, mert hogy városi tanácsos is, és hétfőn lezajlott egy rendkívüli ülés, amit az RMDSZ frakció kezdeményezett, elég kemény témával, nem sikerült teljes mértékben dűlőre jutni. Ugyebár az iskola székekbe való kinevezések voltak napirenden, 4 tanintézményben nem sikerült egyességre jutni. Miért és melyek ezek a tanintézmények?
Igen, azt gondoljuk, hogy nem szabad várni, és nem szabad egy kiszolgáltatott helyzetbe juttatni azokat az embereket, akikre a legjobban felnézünk, és akiket a legjobban óvunk. Kikre nézünk fel a legjobban? Azokra a pedagógusokra, akik a jövő generációit készítik fel, hiszen nem mindegy, hogy milyen oktatásban részesülnek. Na most, mi persze mindent megtettünk, és a múltkori tanácsülésen, főleg a költségvetés kiigazítás során elsősorban az oktatási hálózat és az oktatási intézményeink igényeinek a kielégítését tűztük ki célul, sőt, mi több olyan innovatív eszközbeszerzéseket is előirányoztunk, mint intelligens táblák. Tehát már mondjuk Nyugat-Európában ez egy megszokott dolog nálunk, még nincsen azért annyira elterjedve, no, a egyes iskolák egyes osztályaiba különlegesen és kivételesen léteznek ilyen táblák, de széles körben nem. Tehát ilyenekkel is fel fogjuk szerelni a marosvásárhelyi iskolákat, és egyéb más dolgokkal, mindennel, ami szükségeltetik a színvonalas oktatás biztosításához. Na már most. Szeptember 12-én elkezdődött a tanév. Egy kicsit úgy vagyunk vele, mint hozzászoktunk, hogy a téli időszak mindig meglepetésszerűen hat ránk, és mindig meglepetésszerűen érkezik. Na most nálunk is úgy tűnik, hogy az iskola kezdés az meglepetésszerű volt. Én úgy gondolom, hogy például az iskolák vezetése, igazgatása, az iskolaszékeknek a kinevezése, az prioritás kellett volna legyen, és kellene legyen a következő időszakban, hiszen ezek azok az iskolaszékek, amelyek egyrészt felelnek és biztosítják azt, hogy legjobb módon és leghatékonyabban kerülnek elköltésre azok a pénzalapok, amiket számukra kiutalunk, hogy arra költik el ezeket a pénzeket, ami a legfontosabb számukra, és olyan döntéseket hoznak, amely az oktatási folyamatot, az oktatás színvonalát növelni hivatottak. Na most nálunk elkezdődött az iskolai tanév, de nincsen iskolai vezetőség, és tudjuk országos szinten igazgató versenyvizsgákra is sor került, tehát nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez megtörtént. Miért nem sikerült 4 iskolába? Hát elsősorban azért, mert vita alakult ki a római katolikus főgimnázium létével kapcsolatban. Most hiszik-e vagy nem, ez az iskola 2 éve működik, van egy székhelye, van egy igazgatója, a tanárok béreket kapnak, a diákok jegyeket kapnak, a diákok okleveleket kapnak az év végén. Tanévkezdési és tanévzárási ünnepségeket tartunk, stb. Stb. Ennek ellenére 2 év után valakiknek szándékában áll nem csak megkérdőjelezni az iskola létét, hanem akár az iskola helyszínét is vitatják. Ez volt az egyik ok, illetve iskola, ahol nem sikerült dűlőre jutni, és volt másik 4 iskola, nem szeretném különlegesen megemlíteni, ahol túljelentkezés miatt, és nem sikerült konszenzusos megegyezésre jutni.
Tehát önkormányzati képviselők jobbára ezekben az iskolában szerettek volna tisztséget vállalni?
Így van.
És akkor a többi tanintézményre nem jutott volna?
De mindenhol van, csak mindenhol pont annyian jelentkeztünk, vagy jelentkeztek, ahány hely biztosított.
Na most ez rendkívüli tanácsülés volt, ezzel a céllal nem sikerült teljes mértékben tiszta vizet önteni a pohárba, úgymond. Egy későbbi tanácsülésre halasztották a döntést, de szintén jegelve vannak holmi összegek a költségvetés kiegészítés kapcsán, tehát nekem úgy tűnik, hogy azért eléggé feszült a hangulat amúgy a tanácsban, ami valószínűleg, biztosan, hogy nem teszi jót a város életének, fejlődésének, mindennapjainak.
Nézze, így is lehet értelmezni, hogy feszültségek vannak. Én inkább úgy értelmezem, és belsőleg én úgy érzem, és azért teszek, és dolgozok, és küzdök, hogy biztosak legyünk a döntéseinkben, biztosak legyünk abba, hogy a legjobb döntéseket hozzuk, illetve azok a döntéseket, amiket meghozunk, azok célba is érnek, vagyis úgy kerülnek megvalósításra, ahogy azt azok a marosvásárhelyiek elvárják, akik megbíztak bennünk. Én nem azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket jegeltük, hanem azt gondolom, hogy ezeket a kérdésekre nem találtunk megfelelő megoldásokat, vagy nem találtunk megfelelő válaszokat. Mind a költségvetés kapcsán, amikor olyan összegeket azonosítottunk, aminek a rendeltetésével nem tudtunk egyetérteni, vagy nem tudtuk elfogadni, vagy nem olyan formába tudtuk elfogadni, és ugyanígy az iskola székek tekintetében is, ahol azt gondolom, hogy az iskola kell legyen az utolsó színhelye a politizálásnak. Az iskolában nincs helye a politizálásnak. Az iskola székekben pont azt a példát kell mutassuk, mi úgymond helyi szintű politikusok, hogy képesek vagyunk kiegyezni egymással, és nem kell sor keríteni sem titkos szavazásra, sem titkos egyességek.
Nem akartam félreérthetően fogalmazni, tehát itt nem arról van szó, hogy bizonyos összegek a költségvetésből jegelve vannak és nem felhasználhatók, hanem az, hogy nem lesznek idejében felhasználva, hogyha annak az eredeti célnak megfelelően nem lehet felhasználni, mert nem lehet jogi szempontból, akkor esetleg gyorsan át lehetne ütemezni más célokra. És hát az iskolaszékeknek a hiányossága miatt meg a döntéseknek a kérdése halasztódhat. Tehát ilyen tekintetben mondtam, hogy ez azért fontos lenne minél hamarabb jutni egy végső döntéshez, hogy ezek mind működjenek. Végül, de nem utolsó sorban, ugyebár megvannak a képviselő és szenátori jelöltek, Maros megyében túljelentkezés volt, erre mindenki várta nagyon a jelölő ülésnek a döntését. Hosszas volt, eleinte ünnepi mozzanatok voltak, amikor a régi leköszönő honatják elmondták véleményeiket, és figyelmeztették az újakat, hogy mire számíthatnak, de aztán voltak torzsalkodások is. Sajnos immáron megszokhatjuk azt, hogy Maros megyében, Marosvásárhelyen mindig történik valami, idézőjelbe téve. Nos, ön részt vett ezen az ülésen, hál' Istennek nem volt most közvetlen szereplője, de hogyan látta belülről ezt az egész folyamatot, és mi a véleménye arról, azokról, akik Bukarestbe szándékoznak majd a következő 4 évre költözni a helyiek érdekének képviselete céljából?
Én személy szerint egy kicsit ellentétes érzésekkel távoztam erről a gyűlésről, hiszen meggyőződésem az, hogy el kellett volna jobban és nagyobb mértékben ismerni azt a tevékenységet, amit végeztek a képviselők és szenátorok, akik úgy döntöttek, hogy nem kívánják folytatni, hiszen azért 26 évet Bukarestben dolgozni és hétről hétre lejárni a fővárosban, azt is kell tudni, hogy nem mindig voltak ilyen feltételek, repülőjárat az elején vonattal kellett éjszakázni, kocsárdon átszállni, vagy Segesváron. Tehát 26 év egy emberöltő, egy generáció ennyit ledolgozni, és én egy kicsit hiányoltam azt az ünnepélyesebb hangulatot, amivel felköszönteni, megköszönni lehetett volna, kellett volna, hiszen nem lehet egy szervezeti életbe egy törés. A legjobb és a leghatékonyabb az, amikor egy kicsit párhuzamosan és egymás mellett haladnak úgymond a kifutó személyek, vagy a leköszönő személyek, azok, akik átadják a stafétát. Úgy látom én, mind a staféta versenyben, amikor a stafétát átadó még 10-20-30 métert fut azzal együtt, hogy ne veszítsen és aki átveszi a stafétát, már elkezd futni azelőtt, hogy közelébe kerüljön. Egy kicsit ehhez kellett volna hasonlítson, sajnos nem sikerült ez teljes mértékben. Ami az új jelölteket illeti, én azt gondolom, hogy az RMDSZ abban a szerencsés helyzetben van, hogy olyan 8 képviselő és 4 szenátor jelöltet tudott felsorokoztatni, aki közül bárki került volna befutó helyre, méltán tudta volna képviselni Maros megyét, Marosvásárhelyt. Természetesen, hogy mindazok, akik vállalták a megmérettetést, vállalták a kudarc lehetőségét is, ugyanúgy, mint a siker lehetőségét. Bárki, aki most a 8. helyen vagy az elsőn, akár fordítottan is sikerülhetett volna. És ami a szavazás befolyásolását illeti, egy kicsit meg kell mosolyognom őszintén, hiszen el tudom mondani, hogy engem se befolyásolt senki sem, sőt azt is elmerem és nyilvánosság előtt kijelentem, hogy nem pont azokra szavaztam, akik most kijöttek, vagy azt is mondhatnám, hogy olyanokra is szavaztam, akik nem befutó helyre kerültek. Azaz azt jelenti, hogy például az én opcióim sem találtak teljes mértékben kifejezésre a végleges eredményhirdetés után. De az élet megy tovább.
Amit elmondott, ez nagyon sportszerű. És ezek szerint akkor végül is mindenki tisztában volt azzal, hogy mi vár rá. Akkor miért van utólagos vízhangja, és miért kell közösségi oldalra minden szennyest kiterigetni?
Hát igen, én nem tudom a pontos okait ennek az utólagos sérelmeknek a nyilvánosság előtt való kifejezésére, viszont azt gondolom, hogy egy sportszerű magatartás az, hogy igenis mindent megtettem annak érdekében, hogy győzzek, hogy nyerjek, hogy befutó helyre kerüljek. Ha a közösség ezúttal úgy látta, hogy még időt akar biztosítani számomra, hogy készüljek, és a következő alkalommal újabb megmérettetés alkalmával bebizonyítsam alkalmasságomat és adottságaimat, akkor én erre koncentrálnék, hogy most erősítsem a csapatot, talán billenő helyekről is sikerüljön, hiszen ugyancsak a szerkesztő úrral emlékszem, a tavasz folyamán beszélgettünk, hogy mindenki előrevetítette az RMDSZ helyi tanácsi frakciójának a kudarcát, mindenki 4-5-6 maximum, legjobb esetben 6 tanácsosról beszélt. Íme sikerült amiatt is, hogy egyrészt csapatként sikerült dolgoznunk, másrészt azért is sikerült, mert azok, akik nem kerültek úgymond befutó helyre, meg voltak győződve, hogy billegő helyről, vagy előre nem befutó helynek tartott helyről is sikerül bejutni.
Hát úgy legyen, és akkor legyen meg a 2 szenátor, 4 képviselő, és akkor azt hiszem, hogy az már egy óriási siker lenne, mint ahogy volt 2012 előtt. Tisztelt Peti András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Megígérem önnek, hogy visszatérünk a témákra, ahogy újra fejlemények vannak, és további jó munkát, kitartást.
Köszönöm a lehetőséget.